Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Immár 9-szer nyitják meg a Középpontban a középkor című kiállítást a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Erről hallhatnak a műsor első felében.
Látszik ezen az is, hogy hogy változik időben, és hát mondjuk a kapcsolati rendszere, azok a területek, hogy bővülnek az idő előre haladtával, ahonnan Budára érkeznek tárgyak. A középkorban Európa dominál, ugye egyrészt a német területek, osztrák területek, Itália, ezek megmaradnak folyamatosan, és hát az oszmán hódítással óhatatlanul megjelenik a kis-ázsiai rész, ugye az oszmán birodalomnak a belső területeiről is érkeznek tárgyak, és hát valamennyire az oszmán hódítással összefüggően, de igazából a nagyföldrajzi felfedezésekhez kapcsolódóan egyre intenzívebben ugye Kína is bekapcsolódik most már abba a forgalomba, hogy a tárgyai eljutnak Európába.
Azok a tárgyak, amiket a nagy közönség lát, azt fél éve, egy éve még senki nem látta, hiszen a föld alatt volt, és ez egy nagyon speciális kiállítás típus.
Ezután Székesfehérváron járunk, ahol a múzeum 150 éves történetét bemutató tárlatot nyitottak.
Itt nem az időrend, és még csak nem is a legjelesebb tárgyakra mentek feltétlenül a kollégák, hanem inkább a történetek mellé próbálták összpontosítani az egész tárlatot. Tehát külön témaköröket hoztak létre, és egy témakör köré gyakorlatilag minden gyűjteményből megpróbálták összegyűjteni azokat a tárgyakat, ami abba a témakörbe beleillik.
Végül Bélapát falvára indulunk az apátsági templom régészeti feltárására. Egy rég keresett csigalépcső megtalálásával a végéhez ért a tudományos kutatás.
Szerencsénkre ugyanitt a 2004-2005-ös csapadékvíz elvezetés célzó munkálatok során elpusztították a csigalépcsőtornának egy jó részét, de hála az ének egy kisebb szakasz ránk maradt, így ez alapján már tudjuk, hogy nagyjából 2 méteres falvastagsági alapozással rendelkező csigalépcsőtorony volt.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A BTM Vármúzeumában Pap Adriennel, az intézmény régészével, a kiállítás kurátorával, majd Terei György régésszel, a BTM középkori főosztályának vezetőjével beszélgettem.
Itt állunk most fönt Budán, szerintem az egyik legszebb helyen a budai várban, a Királyi Palotának a nagyon-nagyon szép megmaradt gótikus termében, ez a Budapesti Történeti Múzeum Vár Múzeumának talán az egyik legreprezentatívabb terme. Igazán középkori hangulatot áraszt, és ezt a középkori hangulatot szeretnénk néhány tárgyal még fokozni.
Ugye most nyílik meg, tulajdonképpen az adás elhangzása után néhány órával a Középpontban a középkor című kiállítás, immár 9. alkalommal, de most, mikor mi itt állunk, még építik egyelőre a tárlatot, és ahogy bejöttünk ide a terembe, az első, ami fogad minket, az egy térkép, azokkal a pontokkal, ahonnan a tárgyak, a kiállításon lévő tárgyak származnak. Úgy látom, hogy itt elsősorban a budai vár, illetve a belváros az, ami képviselteti magát ebben az évben.
Igen, kimondottan ugye kiemelkedő a belváros, hiszen az a történeti városmag. Egyrészt mondjuk az első-második kerület, a Pesten, a Kiskörúton belüli rész, és ugye Óbuda, ezek azok a helyek, ahol valahol, bárhol valamilyen beruházásra sor kerül, akkor szinte biztos, hogy középkori emlékek is előkerülnek. Ugye most a budai várban folyó beruházásokhoz kapcsolódóan kimondottan sok munkája volt a középkori főosztály régészeinek, úgyhogy egyrészt ez az, ami elég hangsúlyos. Másrészt természetesen tőlük függetlenül, ahogy a városba folynak a beruházások, vannak olyan kiemelt lelőhelyek. Itt az Árpád híd környékén volt most viszonylag sok beruházás, és ugye a hídjaink azok ott vannak, ahol a középkorban az átkelőhelyek voltak, a révek, és így adnak mindkét pontján, tehát a Duna mindkét oldalán valamilyen település van. Ugye az Árpád hídnál a budai oldalon ott van Óbuda, de vele szemben falvak voltak, amik szintén ezt az átkelőhely működését tartották fönn, és ezeknek a falvak, ennek a falunak az emlékei kerültek elő.
akkor ezek szerint ugye a kiállításnak elsősorban az a tematikája, hogy azt mutassák be, ami az elmúlt évben előkerült, tehát onnan igyekeznek a legérdekesebb leleteket összeválogatni.
A kiállítás ötlete ugye, amikor megfogalmazódott majd 10 évvel ezelőtt, akkor egy olyan igényt próbált kiszolgálni, és a mai napig ez a célja, hogy a legfrissebb felszínre került régészeti emlékeket meg tudjuk mutatni. Úgyhogy minden évben az a célunk, hogy az elmúlt év, tehát jelen esetben 2023-ban lefolyt régészeti ásatásokon talált legszebb leleteket meg tudjuk mutatni. Mindig más jellegűek ezek a tárgyak, ugye attól függően, hogy hol voltak az ásatások, attól függően azért kicsit más-más tárgyak, tárgytípusok kerülnek elő, úgyhogy minden évben újra lehet gondolni a felszínre került leletek alapján, hogy mi is lehetne a vezérmotívum. Ugye egyrészt természetesen az ásatások, ásatási helyszínek bemutatására is sor kerül, de most nagyon-nagyon érdekes leleteink voltak, amik mutatják a városnak a kapcsolati rendszerét középkorban, illetve a törökkorban, illetve szerencsére a budai vár azért mindig egy olyan kiemelt lelőhely, ahol vannak olyan, mondjuk úgy, hogy extrém lelőkörülmények is, ahol egy korszakból, egy háztartásból sok-sok minden előkerülhet, és szerencsére erre is most lehetőségünk nyílt egy ilyet megmutatni.
Az imént említette ezt a kapcsolatrendszert, és a következő tablón egy hatalmas Európa térképet látunk, sőt, hát ezzel nem csak Európa van rajta, de Kis-Ázsia, illetve Ázsia egy része is. Hát úgy tűnik, hogy jó messziről származnak ezek a tárgyak. Vagy ezek inkább csak analógiák?
Nem, ezek tényleg az adott területről származnak, ahol megpróbáltuk őket a térképen megjeleníteni. Kicsit ugye látszik ezen az is, hogy hogy változik időben, és hát mondjuk a kapcsolati rendszere, azok a területek, hogy bővülnek az idő előre haladtával, ahonnan Budára érkeznek tárgyak. A középkorban Európa dominál, ugye egyrészt a német területek, osztrák területek, Itália, ezek megmaradnak folyamatosan, és hát az oszmán hódítással óhatatlanul megjelenik a kis-ázsiai rész, ugye az oszmán birodalomnak a belső területeiről is érkeznek tárgyak, és hát valamennyire az oszmán hódítással összefüggően, de igazából a nagyföldrajzi felfedezésekhez kapcsolódóan egyre intenzívebben ugye Kína is bekapcsolódik most már abba a forgalomba, hogy a tárgyai eljutnak Európába. Az oszmán birodalomba természetesen már korábban is eljutottak, és ennek folyományaként Budára is kezdetektől, tehát az oszmán hódítás után valójában szinte egyből eljutnak ezek a porcelánok, igen-igen, hát jó minőségű és a korban nagyon drágának számító tárgyak.
Ezután a tabló után már a tárgyak következnek. Önnek van kedvenc tárgya itt ezen a kiállításon?
Az az igazság, hogy azért nincs, mert most az én ásatásaim itt nem szerepelnek, mert a tavalyi évben valójában a kollégáknak voltak főként nagyobb volumenű feltárásai. Vannak olyan tárgyak, amik mondjuk azt, hogy ilyen szempontból számomra is érdekesek, valamiért kötődnek ehhez az oszmán korhoz, amivel én jobban foglalkozom. Én inkább azt emelném ki, hogy mi az, ami nagyon extrán érdekes itt, például itt a kapcsolati rendszer kategóriába. Van egy olyan típusú tárgy, ami Itáliában készül, és ilyen fémes színe van, mert hogy fémoxidok vannak a mázában. Ilyenből viszonylag kevés szokott nálunk előkerülni. Most Bende Jutka kolléganő talált ilyen darabot, úgyhogy én ennek roppantul örültem, hogy van még egy ilyenünk. Ami szintén ilyen extrának számít, az nagyon úgy tűnik, hogy van Vietnámból is néhány darabunk már a gyűjteményben, és mintha ehhez érkezett volna egy újabb töredékünk. Úgyhogy ezek ilyen szempontból újdonságnak, és mondjuk azt, hogy tényleg ritkaságnak számítanak még itt a budai palotában is.
Mik voltak ezek a tárgyak egyébként? Ugye azt a kifejezést alkalmazta, hogy töredékek, és ahogy közelebb megyünk a térképhez, hát itt valami edénynek a maradványai lennének?
Van tál, tehát ez a úgynevezett lüszteres edény, ez valamilyen tál tányérnak a töredéke, ezek mindig ilyen nagyon szép díszes darabok, amik tényleg inkább díszedényként funkcionáltak. A korszakban használják természetesen őket, tehát hogy nem a falra vannak fölrakva, de mindenképpen nagyon-nagyon reprezentatívak. A másik inkább valami tárolóedény, korsó, ilyesminek az oldaltöredéke, az, amit talán mi Vietnámhoz köthető. Az is egyrészt maga a díszítése miatt is érdekes és fontos lehetett a korban, azonban ezek a korsók vagy tárolóedények gyakran inkább, mint csomagolóanyag érkeznek, tehát sok esetben van olyan, hogy inkább a bennük érkező mondjuk aszal, gyümölcs, olaj, méz, vagy az az, ami valójában a termék, és nem maga az, amit mi megtalálunk a kerámia edény.
Ugye hasonlóan az amfúrákhoz?
Igen, igen, pontosan ugyanúgy.
Tovább sétálunk, és az utolsó tablón nem térképet találunk, hanem házi állatokat. Ez mit célt szolgál, melléjük lehet állni egy szelfire?
Nagyjából igen. Szerencsére az osztályon arheozoológusok is dolgoznak, akik az előkerülő nagyon nagy mennyiségű állatcsontot értelmezni, értékelni tudják. Ugye az ásatásokon körülbelül úgy néz ki, hogy a felszínre kerülő leletanyag döntő többsége az kerámia vagy állatcsont, és csak a nagyon kis töredéke az, ami bármi más, vas, bronz, üveg és hasonlóak, úgyhogy fontos az, hogy ezt a rengeteg mennyiségű állatcsontot értelmezni is tudjuk. Vannak köztük olyanok, amik betegségre utalnak, úgyhogy most főként olyan csonttöredékek, vagy akár épp csontok, vagy egész csontok lesznek láthatóak, amelyek arra utalnak, hogy az adott állat milyen betegségtől szenvedett, vagy mi történt vele. Ugye van, amikor ertölik a lábuk, vannak, azért van, amikor rettentően nagy igénybevételnek vannak kitéve, és az látszik az ő testükön. Úgyhogy ilyenekből válogatott össze Daróczi László kollégám egy olyan reprezentatív csokrot, hogy lehessen látni, hogy azok az állatok, amik itt főként a középkorban, illetve valamennyire a törökkorban éltek, azokkal mi történt, és ez nekünk arra is utal, hogy őket egyrészt hogyan tartották, milyen körülményeik voltak, mennyire tudták gyógyítani, úgyhogy vannak ilyen mindenféle extra információk is, amit pont ezek a csontok mutatnak. És mindezek mellett ugye a méretüket is meg tudjuk határozni, úgyhogy ezért lehet itt megnézni azt, hogy a szarvasmarha ebbe az időben jóval alacsonyabb és kisebb volt, mint amit ma megszoktunk egy mondjuk ilyen hatalmas tehéntől, amit láthatunk, vagy a szürke marhára, ha gondolunk, az is az én megtermett jószág, tehát ez jóval kisebb méretű állatok voltak, és ez az, amit itt mondjuk ezzel lehet szembesülni, és tényleg mellé állni, hogy akkor most meddig is érhetett egy középkori embernek egy ilyen állat.
A kiállítást pedig, hogyha jól látom, egy enteriőr zárja, hiszen itt az egyik ablak mélyedést egy kis fallal lezárták, belül egy asztal van tárgyakkal, hát nagyon hangulatos.
Ó, köszönjük szépen. Igen, Magyar Eszter kolléganő egy kútban rengeteg középkori tárgyat talált. Én igazából az üvegeinek örülök, nagyon üvegpoharakat is talált. Viszonylag ez egy ritka dolog, tehát és főként az, hogy nem csak néhány részét találta meg, hanem összeállíthatóak, úgyhogy ezeket a poharakat itt meg lehet nézni. Annyiból érdekes még talán ez az asztal, amit itt sikerült berendezni, hogy nem csak az étkezéshez kapcsolódó tárgyak kerültek elő tavaly, hanem játszottak is azért ugye a középkorban korai korban, tehát az a dobókocka, amit úgy megszoktunk, az egy elég régen kitalált történet, de táblajátéknak a figurája is előkerült, úgyhogy ezekből is egy-két darabot meg tudunk mutatni. Szerencsére az evőeszközök, a kések szintén most viszonylag szép számban bemutathatóvá váltak. Itt mondjuk azt, hogy az ő nyelüket érdemes megfigyelni, hogy milyen szépen díszítették. Ezek egy kicsit fiatalabbak, nem pont annyi idősek, mint az üvegpoharak vagy a fazekak, amiket szintén itt láthatnak majd a vendégek. De azt azért próbáljuk vele érzékeltetni, hogy körülbelül hogy is kellett egy ilyen asztalt elképzelnünk.
Hamarosan folytatjuk a Középpontban a Középkor című kiállításról szóló riportot. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.